Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök ünnepélyes úrvacsorai istentiszteletünkön. És egy olyan igeszakaszt hoztam most, ami lehet, hogy első látásra talán nem annyira szorosan kapcsolódik az úrvacsorához, de azért azt gondolom, hogy ha megismerjük, akkor fogjuk látni, hogy nagyon is kapcsolódik hozzá. Csak mondjuk nem feltétlen szorosan arról szól, ugye amiről szoktunk szólni, tehát Krisztus kereszthaláláról, illetve az ahhoz vezető útról, hanem egy kicsit másról, a saját tapasztalatunkról, arról a tapasztalatról, amit mindannyian át szoktunk élni, és akik az úrvacsorára készültünk, azok biztos, hogy még többször, még intenzívebben átélték ezt a tapasztalatot. Na nézzük, hogy pontosan mi is ez. Zakariás könyve harmadik fejezetét kérem, hogy lapozzuk föl. És Zakariás könyve harmadik fejezetében ugye ott van egy olyan jelenet, ami biztos, hogy sokaknak ismerős, de érdemes alaposan elgondolkodnunk róla, hogy mi is történik itt. Zakariás könyve harmadik fejezetében az első öt verset fogom olvasni. Ez az a bizonyos látomás, ahogy Józsua ott áll főpapként az Úr angyala előtt, és történik vele valami. Nézzük, hogy micsoda. Tehát Zakariás 3 és az első öt vers. Aztán megmutatta nekem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáével fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszögéhez? Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt, az Úrnak angyala pedig ott állt. Ez tehát ez a bizonyos jelenet. Na nézzük, hogy mi is történik itt. Legelőször is ugye ki volt ez a Józsua? Hát egy történelmi személyiség, tehát egyáltalán nem egy képzelt valaki, hogy itt valami jelképről lenne szó, olyan értelemben persze jelképes ez a jelenet, de maga Józsua történelmi személyiség. Tehát Zakariás korában élt, az időszámításunk előtti 6. században, és ő volt a zsidó nép főpapja, tehát Józsuának hívták a főpapot, ugye Zakariás volt a próféta, aki mindezt lejegyzi. És Zakariásnak valami egészen különleges jelenetet mutatnak be, egy olyan jelenetet, ami egyébként nagyon-nagyon ismerős lehet mindannyiunk számára. Azt mondja itt az első versben, hogy megmutatta nekem Józsuát a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. Tehát ott van Józsua, aki valamilyen bűnt elkövetett, ott van az ördög, és ott van az Úr angyala. Na most azért mondtam az előzőekben, ugye kétszer is említettem ezt, hogy azért itt olyan tapasztalatról van szó, amit mi mindannyian átélhettünk. Mert meggyőződésem, hogy, és át is fogunk élni valószínűleg még. Meggyőződésem, hogy akkor, amikor készülünk az úrvacsorára, akkor azok a bűnök, amiket mi elkövettünk az elmúlt negyed évben, azok könnyen elképzelhető, hogy valamilyen formában elénk jönnek. Ilyenkor az ember ugye ezen a héten különösen igyekszik úgy cselekedni, úgy élni, úgy beszélni, hogy azért ne bántson meg másokat, vigyázzon a szavaira, vigyázzon arra, hogy mit tesz, mert azért mégis nem akármiről van szó. Tehát a szövetség megújításáról. De az is igaz, hogy bármennyire is erős az elhatározásunk, ezeket a vétkeket mégiscsak elkövetjük. Tehát adott esetben nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy bizony sátánnak sajnos, amikor vádol bennünket, akkor bizony sajnos igaza van. Nem? Tehát ez feketén-fehéren így van, hogy ezek a bűnök, ezek a vétkek, ezek nem olyanok, hogy ezeket más követte volna el, vagy adott esetben ugye azt mondhatnánk, hogy hát biztos csak valahogy belesodródtam. Nem, hát szóval azért amilyen vétkeket mi elkövetünk, szóval számot vethetünk azzal, hogy bizony sok közülük tudatos, tehát szándékos, sok közülük olyan, amiben tényleg csak úgy belesodródtunk. De alapvetően ennek a vádolásnak van alapja. Ja, most egyetlen gondolatot szeretnék olvasni Ellen White-tól, hogy ő hogyan világítja meg ennek a vádolásnak a mikéntjét. A következőt írja Ellen G. White a Proféták és Királyok című könyvében, és ebből a kisebb biblia tanulmányból idézem, régi kis füzetünk egyébként, Vankó Zsuzsának a Zakariás könyvéről szóló írás magyarázata. Ezt írja. Sátán tudja, hogy azok, akik Isten bocsánatát és kegyelmét kérik, meg is kapják. Ezért eléjük tárja bűneiket, hogy elcsüggessze őket. Azok ellen, akik igyekeznek engedelmeskedni Istennek, folytonosan valami okot keres panaszra. A legszebb és legjobb szolgálatukat is megpróbálja becstelennek feltüntetni. Számtalan módon, amelyek a legszövevényesebbek és legkegyetlenebbek, kísérli meg elmarasztalni őket. Ez Sátán műve, ez Sátánnak a vádoló műve, folytonosan valami okot keres panaszra. És ugye azt mondja, különösen azok ellen, akik az Isten útján akarnak járni, akik szolgálni akarnak az Istennek. És ugye mi mindannyian ilyenek vagyunk. Tehát ez az életünk minden vágya, hogy mi az Isten útján járhassunk. És ehhez képest az ördög azt mondja, hogy na, akkor idefordítok még több energiát, ugye teljesen logikus a saját nézőpontjából nézve, idefordítok még több energiát, és vádolom őket a legkülönfélébb módokon. Tehát a legrafináltabb módokon, ugye Ellen White erre mutat rá itt ilyen értelemben. Azt mondja, számtalan módon, amelyik a legszövevényesebbek és a legkenyetlenebbek, kísérni meg elmarasztalni őket. Milyen érdekes az, hogy ugye, amit itt ezután olvasunk, az valami egész más. Tehát a hatalmas kegyelem, meg hatalmas segítség, hogy a jelenet itt nem marad abba. Mert hogyha abba maradna, akkor azt mondanánk, hogy hát nincs nekünk menekvésünk, mert ezek a vádak, ezek ugye elhangzanak, és ezek a vádak, ezek igazak. Mit csináljunk? Tényleg mi követtük el. De a második versben, amit itt olvashatunk, az egy gyönyörű szép dolog. Azt mondja itt, hogy és mondta az Úr a Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszögéhez. Tehát az Isten szóba elegyedik Sátánnal, és azt mondja, hogy dorgáljon meg téged az Úr, ugye finom utalás itt Krisztusra és az Atyára, dorgáljon meg téged az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Tehát Isten magáévá fogadja Jeruzsálemet. Azt a Jeruzsálemet, azt a hívő népet, azoknak a hívőknek az összességét, akik ugyebár igyekeznének jól élni, Istenhez hűségesen élni, de hát nem megy nekik. Mit csinál ilyenkor az Isten? Ugye tehetné azt, hogy azt mondja, hogy akkor nem ismerlek benneteket, mert bár az én utamon akartok járni, de nem sikerül, hát mit csináljak, fáradoztam eleget, értetek, nem törődöm veletek. De nem ezt mondja. Magáévá fogadja Jeruzsálemet. És a próféta még ezt teszi hozzá, hogy avagy nem tűzből kikapott tűzögéhez. Tehát igen, Jeruzsálem adott esetben bizony ilyen állapotban van. Mert hogyha számot vetünk azzal, hogy milyen helyzetben is vagyok, egyes szám első szemében is mondhatnám ezt, vagy vagyunk többes szám első szemében, vagy hogyha az egész kis közösségünkre nézünk, pláne hogyha még mondjuk ezt kiterjesszük világszerte is, vagy világszéles módon ezt a kitekintést, akkor azt mondanánk, hogy bizony ez egy helytálló megállapítás, tűzből kikapott tűzök. Tehát olyan, ami már szinte elszenesedett, szinte már értéktelen. Mire lehet az ilyet használni? Az Isten meg azt mondja, hogy ez az enyém. Magamévá fogadom, nekem így is kell. Döbbenetes, nem? Tehát döbbenetes ez az isteni kegyelem, amit itt láthatunk, hogy nem vonja meg a vállát, nem mondja azt, hogy akkor az ördög csinálja vele azt, amit akar. Nem, az Isten nem mond le rólunk. Tehát amíg mi élünk, addig ott van a kegyelem, ott van a reménység, hogy igen, van bűnbocsánat. Még akkor is, hogyha ezt sokszor átértétek ti is, én is, mindannyian, hogy úrvacsorát mondjuk már nem először veszünk. Az is lehet, hogy nem tizedszer. De az is lehet, hogy nem századszor. Hát akkor most mi történik? De az Isten mégiscsak azt mondja, hogy ez nekem kell. Tűzből kikapott tűzök. Az az enyém. Én azt nem engedem. És amit itt olvashatunk, ugye elhangzik ez a rövid kis párbeszéd, hogy a harmadik versben, ugye így olvassuk, hogy Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. Erre a harmadik versre még visszakanyarodunk, de most nézzük meg a negyedik verset is, és szólt, és mondta az előtte állóknak, mondván. vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Ez az a mozzanat, vagy ez az a jelenet sor, ami egyszerűen csodálattal tölthet el bennünket. Tehát ott áll Józsua szennyes ruhában az Úr angyala előtt, meg Sátán előtt. Elhangzik ez a vádolás, Józsua egy szót nem tud szólni. Tehát mondhatja ő azt, hogy hát ez nem is igaz, hogy ezeket a bűnöket, ezeket nem is én követtem el. Itt van a nép, amelyik bár jó úton akar járni. Nem is ő követte el a bűnöket. Tehát hazudni nem tud, nincs értelme. Semmi értelme ennek. És mégis azt látjuk, hogy az Isten kegyelmet gyakorol, azt mondja, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és ünnepi ruhákba öltöztetik Józsuát. Ez az a csodálatos csere, ez az a csodálatos átöltöztetés, ami tulajdonképpen az egész életünknek a lényege. És ugye mondom, ezért, hogy mondjam, szinte szívbe markoló ez a történet, mert mi ezt meggyőződésem, hogy átéltük már jó párszor. És tudjuk, hogy mit jelent ez a tapasztalat. De mégis újra és újra ebbe esünk bele, hogy ez a szennyes ruha, ez ott van az életünkben. És újra ott van, és újra ott van. De az Istennek még tart a kegyelme, még tart a türelme. És azt mondja, hogy te így kell lesz nekem. De mi az egész jelenetnek a titka? Mert meggyőződésem, hogy nem önmagában csupán az, hogy itt mi történik Józsuával. Persze, ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert ez tulajdonképpen a hit általi megigazulás. Egy lépésben elmondva, tehát ez a bizonyos tulajdonított igazság. Ott van az ember szennyes ruhában, leveszik róla a szennyest, és átöltöztetik tisztáról. Tehát ez egy hatalmas dolog, ez a bűnbocsánat. Na de nem ez feltétlen még az egész történetnek a kulcsa. Meggyőződésem, hogy a történet kulcsa az igazából a harmadik versben rejlik. Azt mondja itt a harmadik versben az ige, hogy Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. Tehát szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. Ezen egy picit érdemes elgondolkodni. Józsua ott áll, és nem tesz semmit. Pedig tehetne, nem? Nyilván a történet, illetve a jelenet az jelképes. De tehetne, mint ahogy mi is tehetnénk. Tehát akkor, amikor mi szembesülünk a hibáinkkal, szembesülünk a vétkeinkkel, és adott esetben mondjuk tudjuk azt, hogy az Isten szeretne ebből bennünket kisegíteni. Szeretne reménységet adni, kegyelmet adni. Mi is mondhatnánk azt, hogy köszönöm szépen, erre a kegyelemre nekem nincs szükségem. És elmegyünk magunkról lemondva, például azért, mert azt mondtuk, vagy azt mondjuk magunkban, hogy már annyiszor elkövettük ezt a vétket, de most újra elkövettem, hát én nekem már elegem van magamból, már az Isten se tud rajtam segíteni. És akkor megyek inkább, és csinálok valami más, vagy valami olyat, amit én gondolok, de engem most már nem érdekel az Isten. Akár ezt is mondhatnánk. De éppen ezért hatalmas dolog, amit itt a harmadik versben olvashatunk, Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt, és nem mozdult. Tehát az egész jelenetnek a titka ez a bizonyos mozdulatlanság, hogy Józsua ott van, és nem lép ki. Megtehetné, felnőtt ember, főpap. Mondhatná azt, hogy majd én csinálok valamit. Vagy mondjuk, ha nem is kilép a történetből, de ha már közeledik mondjuk a szennyes ruha, hát akkor mondjuk oda szólna nekik, hogy közeledik a tiszta ruha, szólna azoknak a szolgáknak, hogy adjátok csak ide a tiszta ruhát. Majd én levetem a szennyes ruhámat, és kérem szépen azt a tiszta ruhát. És nem teszi. Nem teszi. Ott áll. Türelemmel vár, és ez a türelem az, ami meghozza neki a teljes megtisztulást. Ott marad az Isten közelében. Adódik a gondolat a mi számunkra is, hogy igazából amit nekünk tennünk kell, és ami minden úrvacsorának a titka, a lényege, hogy maradjunk az Isten közelében. Maradjunk az Isten közelében akkor is, amikor azt érezzük, hogy iszonyú nehéz az Isten elé menni, mert itt vagyunk több év, vagy több tíz év hívői élet hátterén, és lehet, hogy még mindig ugyanazokban a vágyatokban mozgunk, ugyanazokat a bűnöket követjük el. De az Isten könyörülni akar rajtunk. Azt szeretné, hogyha ott maradnánk. Hogy igen, lehetőséget biztosítok neked. Itt a lehetőség az újrakezdésre, a szövetség megkötésére. Hatalmas dolog. Egyre kérlek, maradj itt. Maradj itt. Tehát te nem mozdulj sehova. És nem mondd azt, hogy majd én leveszem, meg majd én fölveszem, mert nem tudod megtenni. Tehát a jelenet ezért hatalmas, mert ugye Józsua ott van. Mennyire érdekes, hogy tulajdonképpen nem csinál semmit. De ez a semmi, ez pont, hogy egy hatalmas döntés eredménye, tehát egy felnőtt ember döntésének az eredménye, mert ugye itt nyilván felnőttről beszélünk, nem másról, aki tudatosan választja azt, hogy igen, jöjjön az Isten, és tegyen azt, amit jónak lát. Ez a titoknak a nyitja, ez a jelenetnek a titka. És ebből következik a negyedik vers, amit itt olvastunk, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. És ezért óriási dolog, amit itt láthatunk, hogy bár egyfelől ott van ez a bizonyos szégyen, Józsuánál is, de nyugodtan mondhatjuk ezt saját nevünkben is, hogy akkor, amikor mi bűnt követünk el, amikor a ruhánk beszennyeződik, akkor a mi életünkben is ott van ez a bizonyos szégyen. De én hadd mondjam azt rögtön, hogy valahogy nagyon furcsa, vagy nagyon érdekes a keresztény élet, mert nem pusztán a szégyenről szól, amikor mi bűnt követünk el, akkor szól a szégyenről is, hogy mennyire sajnálom azt, hogy én ezt tettem, mert Krisztusnak a halálába került, hogy én most egyáltalán tovább élhetek. De Krisztus halála egyben az örömet is megnyitja az életemben, mert nem csak a szégyen, hanem az öröm is, de jó, hogyha bennem van, mert bár elkövettem, és bár tudom, hogy nem kellett volna elkövetni, cselekedhettem volna bölcsebben, szólhattam volna bölcsebben, de ott van a reménységem, amit azonnal felajánl az Isten. Azonnal ott van. Milyen érdekes ez a kettősség, nem? Egyszerre szégyen, és egyszerre öröm. Egyszerre szomorúak vagyunk, mert bizony nem ezen az úton kellett volna mennünk, de egyszerre örülünk is, mert van szabadulásunk, van menekvésünk. És mindezt láthatjuk itt, és mindenről tanúskodik ez a bizonyos történet is. Józsua nem véletlenül nem szólal meg. De ha belegondolunk, hogy vajon belül milyen gondolatai lehettek, milyen érzései lehettek, akár amikor ez történt vele. Nyilván jelképes a történet, tehát ezt ne felejtsük el. Akkor azt gondolom, hogy ez a kettő bizony benne lehetett, szennyes ruha. Hát ki szeret szennyes ruhában mutatkozni? Bárki előtt is, bárki előtt is. De ünnepi ruhában mutatkozni, hát az egyszerűen a lelket is vidítja, öltözteti, tehát segíti. Mint hogy mi is ünnepre gyűltünk most össze. És aztán ugye az ötödik versben így zárul ez a történet, azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt, az Úrnak angyala pedig ott állt. Milyen döbbenetes tiszta süveg, még erre is van gondja az Istennek. Még erre is figyel, hogy ne csak a ruhák legyenek tiszta, ne csak azok, amik rajta vannak, hanem még a süveg, ami az ő feje tetején van, hogy az is tiszta legyen. Tehát tetőtől partig teljes tisztaság, teljes fehérség, amit itt láthatunk, hogy Józsuát így öltözteti át maga az Isten. Egyetlen gondolatot még engedjetek meg ehhez a történethez, mégpedig az, hogy ugye ez olyan, mint egy bírósági tárgyalás, mint egy per, nem? Tehát, hogyha itt megnézzük, hogy mi történik, hogy ott egy ember, akit vádolnak, és aztán, hogy vele mi történik, ez olyan, mint egy per. Hát egy perben ugye milyen szereplők vannak? Ott van a vádlott, ott van a vádló, ugye ezt ügyésznek nevezik, van egy védőügyvéd, és van egy bíró. Tehát ilyen, aki az egész felől dönt. Na most, hogyha itt végigvesszük a szereplőket, akkor azt látjuk, hogy a vádlott, az teljesen egyértelmű, hogy Józsua főpap. Tehát ő az, aki szennyes ruhában van. Ki az, aki vádolja, ez is egyértelmű, ez maga a sátán, maga az ördög, aki ugye a legrafináltabb, legkifinomultabb módokon próbálja bántani az Isten népét, és magát Józsua főpapot is. És van a védő ügyvéd, aki nyilvánvaló ebben az esetben, hogy maga Krisztus, vagy maga Isten, de hogyha a bíró szerepét megnézzük, akkor az is egyértelmű az igéből, meg hát a jelenetből is, hogy az meg szintén maga Jézus Krisztus megváltónk. Csak azért említem ezt, mert hogyha az ember ezt végig gondolja, akkor azt mondja, hogy hoppá, hát ez elfogultság, nem? Tehát most akkor ez mi? Mert a világban hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy van a bírósági tárgyaláson legalább 4 szereplő, de a 4 szereplőből egy se lehet olyan, amelyik mondjuk 2 tisztséget tölt be. Tehát aki védőügyvéd, az nem lehet a bíró is. Ugye ez teljesen más a kettő. Hát itt pedig azt látjuk, hogy a bíró meg az ügyvéd ugyanaz. Mert egyben védelmezi az úr Józsua főpapot, de aki dönt a mi perünkben, hogy mi lesz az ítélet, és egyáltalán mit tegyenek Józsua főpappal, hát ez is maga az úr, aki védi Józsua főpapot. Szóval ez a különleges ebben, hogy ez is bátoríthat bennünket, hogy igen, bár úgy tűnik, hogy az Isten útján nagyon-nagyon nehéz járni, és hogy az ördög támadásait mi nem tudjuk elkerülni. Mind a kettőben van igazság egyébként. De mégiscsak azt látjuk, hogy az Isten annyi, hogy mondjam, segítséget megad nekünk a győzelemhez. Annyira kikövezett úton vezet bennünket. Persze ez nehéznek tűnik, még egyszer mondom, tehát göröngyösnek, buktatókkal teli útnak. De mégis annyira segít bennünket, ő az, aki segít, és ő az, aki ítélni fog a perünkben. Tehát Sátánnak ilyen értelemben szava nem lehet ebben a kérdésben. Nem lehet. Tehát az Isten az, aki az ítéletet meghozza. És minden erejével segíti az embert, hogy ember, te ne az ördög útját kövess, te az Isten útját kövess. Tehát szól, hogyha kell hangosan, hogyha kell halkan, hogyha kell egészen csendesen, ha kell igehirdetésben, ha kell másképp, de minden módon segíti az embert. És igen, erre azt tudjuk mondani, hogy elfogult. Persze, mert elfogultan szeret bennünket. Tehát ennyire fontosak vagyunk neki. Ha nem szeretne, ha azt mondaná, hogy én kizárólag az igazságosság alapján akarok ítélni, hát akkor akár azt is mondhatná, hogy 50-50%. De nem, itt ennél sokkal többről van szó. Az az Isten, aki az életét adta értünk. Ő lesz a mi bíránk. Ő az, aki véd bennünket az ördög vádolásaitól, és ő lesz a mi bíránk. Minden vágya, hogy a jó utat válasszuk. Minden vágya ez. És kedves gyülekezet, egy mondatot hadd olvassak föl a Jézus életet című könyvből. Azért is teszem ezt, mert igazából azt a kérdést világítja meg egészen érdekesen, amit itt láthatunk, hogy tulajdonképpen miként és hogyan kell nekünk az alázatot gyakorolni. Az alázatot, azt az alázatot, amit hát sokszor nehéz gyakorolni, vagy nehéz átélni, de mégis Ellen Goodwight a Jézus életet című könyvében valahogy egészen különlegesen közelíti meg ezt a kérdést. Mi az alázat tulajdonképpen? Mi a legigazibb alázat? Így kezdi az egyik mondatát, hogy az a legigazibb alázat. És érdekes, hogyha elgondolkodunk ezen a bizonyos mondaton, akkor könnyen elképzelhető, hogyha mondjuk ezt a feladatot kaptánk, hogy fejezzük be ezt a mondatot, hogy az a legigazabb alázat, valahogyan folytassuk, akkor 15-15 féleképpen fejeznénk ezt be. Mert nem gondolnánk arra, amit itt Ellen White leír, és Ellen White megmutatja, hogy tulajdonképpen ez mi? Mi ennek az alázat kérdésnek a lényege? Ezt írja. Egyébként pont a lábmosásról szóló fejezetben, tehát a Szolgák szolgálja című fejezetben a következőképpen fogalmaz. Az a legigazibb alázat, amikor hálás szívvel elfogadjuk mindazt a gondoskodást, amit Isten értünk tett, és mi is komolyan szolgálunk Krisztusért. Tehát azt mondja, az a legigazibb alázat, amikor hálás szívvel elfogadjuk mindazt a gondoskodást, amit Isten értünk tett, és mi is komolyan szolgálunk Krisztusért. Ellen Goodwight tehát azt mondja, hogy az alázat lényege az elfogadás. Az elfogadás. Ez nem is annyira egyszerű dolog. Mert akkor, amikor mi bűnt követünk el, akkor, amikor már mondjuk nagyon elegünk van magunkból, és lehet, hogy joggal, mert tényleg nem kéne elkövetni, szóval akkor elfogadni a kegyelmet nem is olyan egyszerű. Már csak azért is, mert mondjuk már 223-szor elfogadtuk. És akkor most 224. alkalommal is fogadjam el. Tehát az embernek ugye van valamiféle tartása vagy önbecsülése, könnyen lehet, hogy ez átmegy abba, hogy mondjuk elutasítom az Isten kegyelmét, és azt mondom, hogy én most már erre nem vagyok méltó. Tehát már annyiszor könyörült rajtam, most akkor megint fogadjam ezt el. Azt mondja, az a legigazibb alázat, amikor elfogadjuk mindazt a gondoskodást, amit Isten értünk. Elfogadni. Érezzük ebben a mondatban, hogy ott van mögötte ez az Zakariás jelenet, ott van mögötte a Józsua főpapos jelenet. Józsua főpap ott áll, és nem mozdul. Nem lép ki a helyzetből. Nem mondja azt, hogy majd én, nem mondja azt, hogy én erre érdemtelen vagyok. Egyébként tényleg érdemtelen, hát miféle érdeme van Józsua főpapnak? És nekünk miféle érdemünk van? Nulla. Semmi. Semmi. Csak hogyha elfogadjuk ezt a gondoskodást, elfogadjuk az Istentől, na akkor tud bennünket fölemelni. Tehát mindazt a gondoskodást, amit Isten értünk tett, és persze itt még nincs vége ennek a gondolatnak, és mi is komolyan szolgálunk Krisztusért. De ennek a szolgálatnak az alapja az elfogadás. A szolgálatnak az alapja az, hogy igen, tudomásul veszem, számot vetek azzal, és mélyen megalázom magamat, hogy az Isten fölöttem áll, és szeretne rajtam segíteni. Még akkor is, hogyha én azt mondom magamról, amit mondok, mert lehet, hogy elítélem magam, és lehet, hogy még bizonyos szempontból igazam is van, de az Isten azt mondja, hogy ezt mind szépen tedd félre. Tedd félre. Itt vagyok, szeretnék rajtad segíteni. Amíg élsz, amíg reménységed van, addig én szeretném veled megújítani a szövetséget. Tehát új esélyt akarok neked adni. És persze egy szövetség megújításáról beszélünk, de akkor, amikor mi bűnt követünk el, akkor ugyanezt bizony átélhetjük. Ugyanezt, hogy menjünk az Isten elé. Kérjük az ő segítségét. Ez jelenti az ebben a jelenetben, hogy szépen ott maradunk. Helyünkön maradunk, és várjuk, hogy ez az átöltöztetés megtörténjen. Ez egy hatalmas dolog egyébként. Mert ugye nagyon egyszerűen azt a kérdést is föltehetnénk, hogy mit tesz Józsua főpap ebben a történetben. És akkor erre egyszerűen azt válaszolhatnánk, hogy semmit. Semmit. De pont ez a semmi az, ami az egésznek a lényege. Pont ez a semmi az, amire azt mondjuk, hogy igen, így kell nekünk is az Istennél maradni. Így kell nekünk is a bűnbocsánatot elfogadni, mert ezt meg akarja nekünk adni. Ez persze odaszentelt szív kell, alázat kell, és az kell, hogy azt mondjuk, hogy igen, én az Isten alárendelem magamat, és ő az, aki segítse rajtam ebben a kérdésben. Kedves gyülekezet, egyetlen igét olvasnék már csak, illetve említenék már csak befejezésül, ez pedig a Korintusi második levélből az 5. fejezet, ott is a 14. vers, amikor Pál apostol azt mondja a 2. Korintus 5.14-ben, hogy a Krisztusnak szerelme szorongat minket. A Krisztusnak szerelme szorongat minket. Igazából az egész úrvacsorának az a célja, minden úrvacsorának az a célja, hogy ez a szorongatás, ez legyen ott a lelkünkben, és maradjon is ott a lelkünkben. Tehát engedjük, hogy szorongasson. Nem mondjuk azt, hogy de mi már ezzel találkoztunk sokszor, nem mondjuk azt, hogy de én erre érdemtelen vagyok, és így tovább. Szóval, ha engedjük, hogy szorongasson, ne felejtsük el, mi a legigazabb alázat? Elfogadás. Elfogadni ezt. Elfogadni ezt a szorongató szeretetet. Szóval, hogyha ezt átéljük a mostani úrvacsorán is, akkor ez nagyon-nagyon jó. De nyilván nem csak pusztán erről az istentiszteletről, erről a szertartásról szól ez az egész, hanem arról is, amikor majd itt vége a gyülekezeti alkalomnak, kilépünk, úgymond az életbe is, jönnek majd a hétköznapok, történnek velünk bizonyos dolgok, és akkor is mennyire jó lenne, hogyha ez mottóként ott lenne a lelkünkben. A Krisztusnak szerelme szorongat. Ezért hagyom, hogy a szennyes ruháimat levegye, és föladja rám a tiszta ruhákat. Tehát ez az, amit át szeretne velünk, azt szeretné, hogy átéljük minden nap, minden egyes helyzetben, amikor eljutunk arra, hogy tényleg az Isten segítségére van szükségünk. A jó Isten őrizzen bennünket, és valóban áldja meg ezt az úrvacsorát. Amen. Amen.